Szeptember 10-én jelenik meg a Nobel-díjas Kertész Imre legújabb műve, a Sorstalansággal kezdődő sorozat záró műve, a Felszámolás című könyv. Milyen sikert vár tőle a könyvkiadó? Milyenek az előkészületek?
Hát nagy sikert várok tőle természetesen. Azt gondolom, hogy éppen olyan jelentős állomása ez a magyar irodalomnak, mint Kertész Imre valamennyi műve. És most a kortárs magyar irodalomról beszélek természetesen. És ezúttal abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy ilyen nagy írót, immár nem csak a szűk irodalmi közélet, vagy az elszánt kortárs irodalom rajongók ismernek, hanem a Nobel-díj révén abban a, mondom, szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy sok olyan embernek is fölhívta a hír a figyelmét Kertész Imrére, akik egyébként talán nem találkoztak volna az ő műveivel. És ami a Nobel-díj utáni közönségvisszhangból levonható, annak alapján én azt remélem, meg persze a könyv ismeretében, hogy ez nagyon sok olvasót fog érdekelni.
Mennyi az induló példányszáma, lehet ilyet elárulni, hogy mennyivel nyomják most?
Részben kabalából, részben bizonytalanságból. Úgy döntöttünk, hogy a sajtótájékoztatón, amit 10-én reggel délelőtt tartunk a Kempinskiben, azon fogjuk elárulni csak a példányszámot. De annyit tudok mondani, hogy kortárs irodalmi alkotáshoz képest ez egy bestseller példányszám.
Nagyságrendet sem mondhat?
Hát egy olyan nagyságrendet kell elképzelni, amiben a nagyon ismert, nagyon sikeres kortárs magyar írók fogynak el, vagy indulnak el.
Akkor beszéljünk arról, hogy Kertész Imre művei, a Sorstalanság és az egyéb azóta megjelent írások hogyan fogytak, tehát milyen példányszámokat jelent ez, mondjuk összehasonlítva egy átlag kortárs magyar író művéhez képest.
A Sorstalanság az minden szempontból kiemelkedő számokat produkált, ott túl vagyunk a 300 ezer eladott példányon, és éppen a napokban került a raktárakba, és aztán az üzletekbe is, ahol hiány lenne, újabb 10 000 példány a Sorstalanságból. A többi mű, az életmű sorozat többi darabja, az jellegétől függően 10-től 30 ezer példányig változó számban kelt el eddig, de ezek iránt is állandó a kereslet, tehát valószínűleg ez a szám valami stabilitást jelent, és stabilan nőni fog, nyilvánvalóan nem óriási mértékekkel, mint a Nobel-díj után, de mindig újabb és újabb olvasói érdeklődést támad. A legsikeresebb a Sorstalanság után a Kadisa meg nem született gyermekért című másik regény, amelyik szintén az ön által említett trilógiába tartozik, legalábbis az irodalomtörténészek trilógiának tekintik a Sorstalanságot, a Kudarcot és a Kadist, és most, bár már is különböző vélekedések vannak, voltak éppen ehhez a sorhoz tartozónak számítják a Felszámolás című új regényt is.
Hogyan készül egy ilyen Nobel-díjas író új könyvének a megjelentetésére a kiadó? Tehát van-e valamilyen speciális marketingterv, vagy azt gondolják, hogy erre különösebben most nem kell figyelmet szentelni, hiszen elviszi magától a név a könyvet?
Alapvetően a marketinggel kapcsolatban én személy szerint kételyeket táplálok. Tehát úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból alkalmazhatóak a könyvekre az általános marketing szabályok, amennyiben kizárólag árucikknek tekintjük a könyveket, tehát ugyanolyan termékeknek, mint egy szappant, vagy egy alsónadrágot, vagy egy inget. De hogyha már egy pillanatra is tudomásul vesszük, hogy itt irodalmi alkotásról, művészeti alkotásról van szó, amelynek nem egyszerűen az a célja, hogy minél több darabot eladjanak belőle, hanem valami fajta hatás a világra, az olvasókra, az emberek lelkére, a világ menetére, a szó szoros értelmében, bár természetesen nagyon pici tud lenni ez a hatás, akkor már kétkedéssel kell fogadni, meg tekinteni és alkalmazni is ezeket a marketing eszközöket. De természetesen igyekszünk mindent megtenni, hogy a könyv megjelenésének híre minél több emberhez jusson el. Az egyik irodalmi labban ebben a hétvégi számban már közítettünk hirdetést, igyekeztünk az MT-n keresztül, meg az újságírókon keresztül minden olyan információt eljuttatni a közönséghez, amely fontos lehet, és ennek a jegyében tartjuk az említett sajtótájékoztatót, illetve a Radnóti Színházban szeptember 10-én este a könyvbemutatót. És ehhez hozzák a Radnóti Színházi előadásra a jegyek nagyon rövid idő alatt azonnal elkeltek, bár voltak éppen nem tettünk félre protokolljegyeket, éppen azért, hogy minél több civil olvasó láthassa Kertész Imrét, hiszen a Kertész úr külföldi elfoglaltsága miatt nagyon kevés személyes találkozásra nyílt lehetőség az olvasókkal. De így is a Radnóti Színház ugyan kicsi, de nekünk a magvetőkiadónak a Radnótival olyan régi és nagyon jó kapcsolataink vannak, hogy úgy gondoltuk, hogy ennek a bemutatónak ott a helye.
Meg mondjuk más közeg egy felolvasó est számára egy nagy színház, tehát az nem
így van, egy jó megoldás. Így van, de ez nem csak felolvasó est lesz, hanem egy beszélgetés is, amelyen György Péter, Siff András és Györfi Miklós vesz majd még részt Kertész Imrén kívül. De éppen ezért született meg az az ötlet a Víg Színház vezetőségével közösen, hogy tartsunk a Víg Színházban is egy felolvasást, ahol Eszterházy Péter és Kertész Imre az Egy Történet című könyveket olvassák fel. Ezt két, egy-egy novella mindkét szerzőtől ez a könyv. Ezek ikernovellák, és erre kerül majd sor pénteken este a Víg Színházban 12-én.
Nem tudom, hogy ennek a sikernek mennyire fokmérője az, hogy azért az utóbbi hetekben volt olyan híradás, hogy hamisított könyvek is megjelentek, a Sorstalanság hamisított, méghozzá Elég Silány minőségű hamisított változata is. Volt erre egyáltalán példa, hogy könyvet hamisítanak Magyarországon?
Bizonyos fajta hamisítások voltak már a rendszerváltás óta. Tehát amióta pénz volt a könyvben, azóta ilyen-olyan formában ez fölmerült. Így, hogy valami ilyen nagy siker az adott pillanatban, és egy bizonyos rövid idő eltelte után megjelennek a hamisítványok, én magam nem emlékszem, bár nem vagyok olyan régi könyves szakember. Kétségtelen, hogy ha jól emlékszem, akkor az év elején jelezték a kereskedők, hogy megjelentek hamisított példányok, és úgy tudom, hogy magánnyomozók közbenjárásával sikerült is bizonyos bizonyítékokat beszerezni. Úgy tudom, átadták ezeket a dokumentumokat a rendőrségnek, meg a megfelelő információkat, talán februárban, ha jól emlékszem, és azóta csak most az elmúlt héten mutatkozott valami érdeklődés a rendőrség részéről. Amennyire a pletykákból én tudom, annak következtében, hogy egy másik kiadó másik könyvét is elkezdték hamisítani, és ott már valahogy nagyobb por kerekedett a dolog körül. De hát ez nem tűnik jellemzőnek, vagy inkább csak kuriózumnak látom én. A Sorstalanság sikeréhez biztos, hogy se hozzá nem tett, se el nem vett belőle.
Érezhető-e az a magyar kortárs irodalom példányszámain, hogy nagyobb az érdeklődés az olvasók részéről más szerzők művei iránt? Tehát amikor Kertész Imre művei megjelentek, akkor voltak olyan pletykák, vagy lehet, hogy ilyen rosszindulatú megszólalások, hogy az mindenféle kertész mű, akár Imrére végződik, akár nem, elég jól fut a könyvesboltokban. Mert ugye éppen akkor Kertész Imrét nem lehetett kapni.
Igen, voltak ilyen történetek. Nekünk csak egy kertész nevű szerzőnk van. A Nobel-díj hatása egyáltalán nagyon ingoványos terepre értünk, már ami a fogalmakat illeti. Tehát amikor a mondataimat fogalmazom, már akkor is magyarázatokat kell hozzáfűznöm. Mit értünk azon, hogy kortárs magyar irodalom mennyire fontos, vagy mennyire a valóság a tükröző paraméter a példányszám, abban az értelemben, hogy hatást, maradandóságot, igazi művészi, hogy mondjam, effektust illetően. Tudnilik, valamilyen fajta gyökeres változás bekövetkezett a magyar könyvpiacnak ebben a szegmensében. Ugye a globalizációval, hogy ne menjek nagyon messzire, voltak éppen meg az értékválsággal, amit sokkal köznapiban meg lehet érteni. Egyáltalán az értékválsággal együtt az a hagyományos irodalom vagy szépirodalom fogalom, ami mondjuk a magam fajtának, aki jócskán az elmúlt rendszerben szocializálódtam, ez nem volt kérdéses. A szép irodalom, az az elit irodalom volt, az úgynevezett magas irodalom volt, és illendő volt finnyásan elhúznia az embernek a száját, hogyha olyan műre mondták azt, hogy irodalom, amit vagy könnyű volt olvasni, vagy nagyon népszerű volt, vagy olyan volt a szerzője, hogy az úgynevezett kánonba nem tartozott bele. Most az elmúlt néhány évben, az elmúlt 2-3 évben azzal, hogy a magyar könyvpiacba, tehát az üzleti szegmensbe nagyon erősen beletartozóvá vált a média hatása, tehát a különböző listáknak a hatása, a pozitív és negatív hatás, tehát a negatív és pozitív hatás az, hogy a hagyományos médiákból eltűnt az úgynevezett szép irodalom, a magas irodalom, mint kultúra. Az egyéb irodalom, ha ott a szerző, vagy a téma, vagy a körítés valami olyasmit tartalmazott, ami a média számára papedli volt, akkor hirtelen író lett olyan is, akiről, tudom én, 15 évvel ezelőtt hasonló paraméterek mellett eszébe nem jutott volna senkinek azt mondani, hogy író. Tehát csak mondom, hogy miféle változatok jelentek meg. És ezért a szép irodalomra is, amit a szakma annak tekint, és amit az irodalmárok annak tekintenek, arra is érvényes lett, hogy ha sikerül a média figyelmét felkelteni, és ezen keresztül nagyobb olvasói vagy vásárlói figyelmet kiváltani, akkor nagy példányszámokat lehetett elérni. Gondolok itt Vámos Miklósra, Vámos nem a mi szerzőnk, de Eszterházi Péterre, vagy a Jadviga párnájára, vagy legutóbb a Kígyó Árnyéka című könyvre, amelyek a mi könyveink, de ugyanígy említhetném, és a kortárs magyar irodalom kategóriájába tartozik valahogyan, akár a Teréz anyu is, vagy az igazolt hiányzás. Tehát, de ezekről nagyon megoszlanak természetesen az irodalmi vélemények. És ehhez képest a hagyományos kortárs magyar szépirodalom az minden évben szorul vissza. Ezek hol drámai csökkenések, hol kevésbé drámaiak.
Tehát akinek nem sikerül megragadni a közfigyelmet, vagy a média figyelmét, azok pedig még jobban a szélére szorulnak, függetlenül az irodalmi értéküktől.
Így van.
Tehát ez nem a kiadó hibája, most idézőjelbe, tehát hogy nem tud olyan légkört teremteni egy-egy irodalmilag nagyon értékes mű körül, hogy ezt igenis kapja föl a média?
Valamire való kiadó, hogyha a szerzőjét valamire valónak tekinteni, és nem sikerült elérni ezt a hatást, akkor magában is kell, hogy keresse a hibát. Ez az egyik oldal. Ez vitathatatlan. A másik oldalon viszont azt tudjuk mondani, hogy semmilyen marketingfogásnak, semmilyen reklámnak nem verifikálható a hatása. Tehát soha nem lehet azt egyértelműen bebizonyítani, hogy egy könyv a reklám hatására lett sikeres, és soha nem lehet azt bizonyítani, hogy a reklámmal egy könyv sikeresebb lehetett volna. Mondok egy példát. Annak idején, amikor a Teréz anyu megjelent, akkor ugyanaz a kiadó, emlékeim szerint, még két másik könyvet reklámozott, gyakorlatilag ugyanolyan eszközökkel, én a metróban láttam mindig a plakátokat, amelyeknek ma már se a nevét, se a címét, se a szerzőjétre nem is emlékszünk. A Teréz anyu siker lett, Amaza 2 nem.
Pedig tehát olvasmányosság szempontjából akkor ugyanolyan jók voltak?
Azt gondolom, hogy nem lehetett köztük különbség, és hát ki mondja meg, hogy mi a jó, az olvasó, aki végül azt mondja, hogy igen, ez tetszik nekem, és ezt ajánlom, tehát ahol beindul az úgynevezett szájpropaganda, ez a döntő, amihez a reklám meg a marketing hozzátehet, de mondom, a kiadónak meg kutya kötelessége azt gondolni, hogy legközelebb, ha én fontosnak tartom ezt a szerzőt, akkor ebbe sokkal többet fogunk beletenni.
Mennyire építik fel önök az egyes írókat, mennyire alakítják ki a nevüket, a marketingjüket?
Igyekszünk mindent megtenni. Természetesen ezt, még hogyha én nem, vagy hogyha az ember a magamfajta nem is nagyon szereti ezt a fölépíteni kifejezést, de annyiszor halljuk, az utóbbi években annyira varázsszó lett, és annyi markáns példát szoktak fölhozni erre a marketing tankönyvtől elkezdve, bezárólag az egyes szerzőkkel, akik itt-ott külföldön járva megfigyelték, hogy kit hogy építenek föl, hogy úgy mondjam. De hogy ezelől nem térhetünk ki, de nem is akarunk kitérni természetesen.
Hát nyilvánvaló, hogy az elsődleges szempont az, hogy jó könyvet írjon az illető, tehát anélkül ez nem megy.
Ez természetes. Nem megy. Ez természetes, és ha egy kiadó erejében valamennyi igazi kiadói vér csordogál, akkor az biztos, hogyha egy olyan könyvvel találkozik, amit jónak tart, akkor mindent meg fog tenni azért a lehetőségek határain belül, hogy azt a könyvet minél több olvasóhoz eljuttassa. Az, hogy valakit fölépíteni, az azon múlik, hogy az illető milyen egyéniség, és hogy milyen lehetőséghez jutunk vele kapcsolatban. Illetve van egy nagyon parlagi oldala, a pénz. Valakit fölépíteni tudnilik, az részben abból áll, hogy a könyvet, a szerzőt reklámozza a kiadó, és ugye a legprimitívebb alap szerkezetben ez úgy működne, hogy a kiadó elad egy könyvet, az valamennyibe került neki, tehát a költségek levonása után marad neki valamennyi, amiből egy következő könyvet már reklámozni tud, már el tudja helyezni a piacon, irányítani tudja valamennyire, erősíteni tudja a közönség érdeklődését. Most mi könyvkiadók nagyon sokszor, nagyon sok helyütt elmondtuk, hogy tudjuk ugyan, hogy a vásárlók számára a könyvek voltak éppen már régen drágák, de ami a költségeket, a ráfordításokat, az arányokat, a bevételeket illeti, abból a szempontból a könyvek olcsók Magyarországon.
Tehát nem termeli ki ezt a költséget, amiből mondjuk...
Durván fogalmazva erről van szó, nem vagy nagyon nehezen termeli ki, de nem csak ezt a költséget nem termeli ki, hiszen a könyvhét kapcsán vita bontakozott ki a magyar sajtóban is, meg az erdélyi magyar írók körében is, hogy vajon van-e okuk az íróknak, és szabad-e panaszkodniok azért, mert keveset keresnek. És ez bizony a kortárs szépirodalom művelőinél, tehát a nemzet épülése szempontjából legfontosabb, vagy nagyon fontos művészemberek esetében nagyon sokszor azt kell látni, hogy valóban nagyon kevés pénzt keresnek, mert a magyar piac kicsi, mert a példányszámok kicsinyek, mert a könyvek ára nem elég magas, tehát a szerzőkre eső rész is meglehetősen kicsiny. Ugyanez a helyzet a reklámra jutó összegekkel. Természetesen nekünk fantasztikus segítséget jelentett, és csodaszámba ment ebből a szempontból is a Nobel-díj, hiszen ez üzletileg is komoly eredményeket hozott a kiadónak. De ettől függetlenül mindenki, aki kortárs magyar irodalom kiadásával foglalkozik, az pontosan tudja, hogy ezekből az árakból, ezekből a példányszámokból csak nagyon-nagyon nagy gazdálkodással lehet, és nagyon jó érzékkel, vagy megpróbálva jó érzékkel kiválasztani a megfelelő reklámhordozókat, a megfelelő formáit a reklámnak, úgy lehet propagálni egy-egy könyvet. Ami az írók felépítését illeti, ott azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk mi a Magvetőben, mert a szerzőink szinte kivétel nélkül olyanok, hogy megfelelő partnerek ebben. Tudnilik, ez a bizonyos fölépítés, vagy a szerző megismertetése, vagy propagálása, ez azt jelenti, hogy a szerzőnek is adott esetben fáradtságos munkát kell végeznie.
Igen, ez egy munka, ez egy...
Utazni kell, válaszolni kell a kérdésekre, felolvasásra kell elmenni. Néha el kell viselni azt, hogy kevés az érdeklődő, de a szerzőink többsége, igyekszünk persze olyan helyekre vinni őket, ahol vagy új típusú, tehát újfajta olvasókkal találkozhatnak, újfajta olvasókkal vagy érdeklődőkkel, vagy ahol már várják őket, és ebből a szempontból megint szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a szerzőink többsége az legalábbis az irodalmi körökben, vagy a műveltebb körökben, vagy az egyetemisták körében már némi hírnévre tett szert, tehát nagyobb közönséget vonzadott esetben egy ilyen olvasó, író-olvasó találkozó alkalmával. Apróságokon múlhat néha a jó érzése a szerzőnek és a kiadónak, tehát az, hogyha egy könyvhöz, ugye manapság már nem megy ritkaság számba, sőt teljesen bevett dologgá vált, hogy a kiadók plakátokat készítenek a megjelenő könyvekről, amit a könyvesboltokba ki lehet rakni. Annak idején a Jadviga párnája esetében ez hihetetlen újdonság volt, és mindenkinek az emlékezetében, mint valami nagy tett él azóta is, és biztos nagyon fontos pszichés jelentősége volt. bár nyilván nem sok olvasó értesült erről a plakátról, a könyv megjelenéséről, de mégis nagyon fontos volt. Aztán a szerzőknek olyankor, hogyha nekünk sikerül fölkelteni a szakújságírók figyelmét, tehát az irodalmi műsorok, a könyvműsorok szerkesztőinek a figyelmét, akkor nagyon jó, hogyha ők el tudnak menni, és úgy tudnak beszélni a könyvükről, ami szintén fölkelti az olvasók figyelmét.
Egy hallgatónk azt kérdezi SMS-ben, hogy miért nincs olyan nagy irodalmi díj, mint a nyugati országokban, gondolít valószínűleg a hallgató a Goncourt díjra Franciaországban, tehát ami egyben megteremti a marketingjét is a kortárs szerzőknek.
Van ilyen irodalmi díj, hiszen a Kossuth díj az, noha nem irodalmi díj, de nagyon nagy művészeti díj.
De nem szerény, könyvek kapják,
hanem nem könyvek szerzők kapják, de szerény véleményem szerint maga az állam, tehát a szervezet, amelyik odaítéli, nem használja ki az ebben rejlő PR lehetőségeket. Nem a kultúrát tartják ebben szem előtt, hanem a lehető saját szempontjaikat, de lehet, hogy egyszerűen csak nem marad energia arra, hogy erre odafigyeljenek, de szerintem például és ez nem csak az irodalmi, tehát az irodalmárokra vonatkozik, de minden művészeti ágban a Kossuth díj odaítélésének, mint az Oscar díjnak olyan eseménynek kellene lennie. Van aztán egy anyagilag ezzel egyenértékű, vagy közel egyenértékű díj, a Magyar Irodalmi Díj, amit jó néhány nagyvállalat és egy az európai csatlakozással kapcsolatosan létrejött társadalmi szervezet ítél oda minden évben. Már 3 alkalommal odaítélték a Magyar Irodalmi Díjat. 2001-ben Eszterházy Péter kapta a 2000-es évre vonatkozóan, a következő évben megosztva Bodor Ádám és Szilágyi István, és az idén pedig a tavalyi év legjobb könyvének, legjobb regényének kiáró díjat és az 5 millió forintos pályadíjat Rakovszky Zsuzsa kapta a Kígyó Árnyéka című könyvéért. Van aztán egy úgynevezett Palladium díj, szintén magándíj, amely ugyancsak viszonylag jelentős pénzzel jár, tehát jelentős díjjal, és az is a kortárs magyar irodalom, többek között a kortárs magyar irodalom, és még néhány más kulturális terület kiemelkedő teljesítményeit jutalmazza. Tehát vannak ilyen díjak, csak még nem sikerült elérni, hogy ezeknek a rendszere olyan legyen, tehát mondjuk az odaítélés rendszere, hogy egyúttal propagandát is adjon ezeknek, tehát hogy mondjam, fölkeltse az érdeklődést ezek iránt, a művek iránt, illetve maga a díjátadás talán nem akkora média esemény még, mert hogy azt gondolom, hogy média eseménynek kell lenni, nincs mese, ezt tudomásul kell vennünk.
SMS kérdés, azt kérdezi a hallgatónk, igaz-e, hogy a terjesztő nagyobb mértékben részesedik a bevételből, mint a szerző?
Ez igaz. Körülbelül úgy oszlik meg a jelenleg a könyv árának a további útja, hogy jelenleg ugye 12%-os áfa van a könyveken, ez a kincstáré, általában 45-50% között kapnak a terjesztők, és a maradék a kiadóé, amiből megkapja a szerző az őt megillető jogdíjat. Ez nemzetközi méretekben 6 és 12-15% között van, hogyha valaki nagyon sikeres író, akkor ezt a felső határt kapja, ezt a 15-öt. Hát el lehet képzelni, hogy milyen aránytalanságok vannak, de óva inteném a kedves hallgatót attól, hogy most nagyon rossz szemmel nézzen a terjesztőkre. Tudnélik a...
Gonosz spekulánsok,
mondhatom. Nem, igen, ez, tehát nem az a helyzet, mint amikor a szocializmusban a zöldségmaffia volt, akik a lánckereskedők, azt hiszem, hogy hívták őket, akik nem csinálnak semmit, és csak lenyúlják a pénzt, és drágítják a zöldséget. Tehát nem erről van szó, mert a könyveket el kell juttatni a vásárlóhoz.
És óriási infrastruktúrát.
Óriási infrastruktúrát. A mai, tehát hogy ahhoz, hogy egy bevásárló központban például fönntartsanak egy nagy üzletet, ahhoz hatalmas befektetésre van szükség, azok komoly bérleti díjak, és megint visszajutunk oda, ami a terjesztőket ugyanúgy sújtja, mint a kiadót, hogy miközben a adott esetben a bérleti díjban ugyanannyit kell fizetnie, mint egy butiknak, vagy egy, nem tudom, minek, egy autószalonnak, aközben a könyvárai azok nem olyanok, tehát nem nincsenek úgy nyugat-európai szinten, mint a ruhák árai, vagy mint az autók árai. Tehát ott föl kell gyújtani a villanyt, ott embereknek fizetést kell adni, ott kell egy szállítási infrastruktúra, kell egy informatikai infrastruktúra, azokat a boltokat be kell rendezni, fönn kell tartani. Tehát nincs arról szó, hogy miközben mi éhen halunk, a kereskedők azok dőzsölnek.
De nemzetközi összehasonlításban is körülbelül így oszlanak meg a bevételek.
Igen, sőt ezek a százalékok még följebb is mehetnek adott esetben. Igaz, hogy ezzel szemben mondjuk a nyugat-európai partnerek a magyar kereskedőkénél sokkal fejlettebb infrastruktúrával, sokkal kiterjedtebb szállítóeszköz parkkal rendelkeznek. Ugye mindannyian ismerjük azokat a történeteket, hogy bement valaki Nyugat-Európában egy könyvesboltba, kérte egy könyvet, nem volt ott, és az eladó azt mondta neki, hogy nincs itt, de holnap tessék visszajönni, és addigra mi megszerezzük ezt a könyvet.
Tehát ez főleg mint egy patikában, azért a patikában
igen.
De Magyarországon...
És akkor nyilván, ugye ezt el tudjuk képzelni, hogy oda megy a számítógéphez, megnézi, hogy hol van, és akkor oda egy autó, vagy egy telefon, vagy egy e-mail, és már is ott a könyv. Szóval ez Magyarországon is elképzelhető, kereskedője válogatja. De most nem akarnék én itt a terjesztők nevébe beszélni, mindesetre nem szeretném, hogyha bárki azt gondolná, hogy ők aránytalanul és hogy mondjam, igazságtalanul nagy részt kapnak a könyvek árából. Kétségtelen, hogy az egy másik fajta szakma, mint a kiadói.
Ugye évek óta lehet hallani a könyvkiadó, könyvterjesztők részéről számos problémát, amit azt mondanak, hogy fontos lenne megoldani. Az egyik ilyen probléma volt az, hogy a könyvek áfája magas, legjobb lenne ezt az egészet elfelejteni, tehát magyarul a könyvekre 0%-os áfakulcsot kivetni. Most ebben a témában azért mégiscsak lehet látni egy változás, kedvező irányú változás, hiszen 5%-ra csökken a könyvek áfája. Milyen hatást várnak ettől? Egyáltalán változnak-e a könyvek árai emiatt?
A könyvek árai nem valószínű, hogy változni fognak, hiszen például ugye a piacon lévő könyvek egy része az még ami jövőre piacon lesz, az idén kerül ki a boltokba, tehát azon még 12%-os áfa lesz. Valami, legalábbis a magunk fajta kiadó számára, a szépirodalmi kiadók számára biztos, hogy valami fajta lélegzetvételnyi szünet lesz a nyomásban, hogy tudnilik arról, amiről szinte egész este itt beszélgetünk, hogy a vásároknak túl drága a könyv, nekünk túl olcsó. Ugye mindannyian a kiadók nagyon jól értik ezt, hogy milyen delikát kérdés ez mindig eldönteni azt a határt, ameddig el lehet menni egy könyvnek az árával. Ugye voltak az elmúlt néhány évben különféle pszichológiai határok, hogy 1000 forint fölé menni, aztán 2000 forint fölé menni, és így tovább, és így tovább. Tehát amikor az ember eldönti, hogy a kalkuláció után mennyit mer kérni egy könyvér, hogy haszna is legyen, meg még el is tudja adni. És most az elmúlt 2-3 évben a könyvek árai nem emelkedtek, az infláció is lassult, de még azt a kis inflációt sem követték a könyvárak, és ez mostanra már elég feszült helyzetet eredményezett. Azokban a szituációkban, amikor azt kell megnéznünk, hogy mennyit tudunk kapni egy könyvért, és mennyibe kerül nekünk, erre hozott lélegzetvételnyi szünetet ez alól a nyomás alól ez az áfa, a mi esetünkben, a szépirodalmi könyvek esetében. A könyvpiacnak arról a skáláról beszélve, amivel az olvasó találkozik, ami ugye nagyon sokfajta könyvet jelent a szépirodalmon kívül, ott azt gondolom, hogy szintén valami kis menedéket jelent, és azt jelenti, hogy ezek a jövedelmezőségi arányok, tehát a kiadó és a terjesztő közötti jövedelmezőségi arányok, azok valamelyest javulni fognak. De olcsóbbak nem lesznek a könyvek, ezt nem gondolom.
Van egy hallgatónk a vonalban, aki kérdezni szeretne. Jó estét kívánok, hallgatjuk Önt.
Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Hát ha megengedik, egy íróval szeretnék előhozakodni, Honoré de Balzac nevű kollégával, aki ugye a könyvkiadásban is tett egy kört, amiben jól tönkrement, és hát egyúttal szép író is volt. És néhány művében kiválóan körvonalazza azokat a problémákat, amiről most Morcsányi úr egy vázlatot adott nekünk, jelesül azokról a százalékokról, hogy ki miből mennyit részesül, és így tovább. Volt egy Lucien Chardon nevű szerző Balzac egyik regényében, aki hát megjárja a hadak útját, szerkesztőkkel, kiadókkal, ideológiákkal, mi egymással. Röviden és egyszerűen az a kérdésem, hogy ugye Balzac a 19. század első felében alkotott, a tapasztalatait azt a francia forradalom utáni időkben szerezte, erről írt. Hát az a kérdés, hogy mennyit ment a világ elébb. Úgy is fogalmazhatnék persze, hogy a könyvek által mennyit ment a világ elébb, de mondjuk most általában a könyvkiadás és a kultúra szempontjából úgy látom, hogy nem sokat. Egy tragikus különbséget látok, hogy abban az időben, amiről Balzac írt, igen komoly lehetőség volt arra, hogy bizonyos regények hát fontossá váljanak, vagy szóval a kultúra egyáltalában lényegesebb szerepet játszhasson, mint amilyen szerepet mondjuk az utolsó 15 évben Magyarországon játszott, mert véleményem szerint itt egy hatalmas lefelé menő ágban vagyunk, ami szintén befolyásolja mindazokat a kérdéseket, amiről önök beszélnek.
Hát köszönjük szépen a kérdését, mert rövid időnk van, de azért még van idő arra, hogy reagáljon.
Igen, itt visszautalnék arra, amit korábban mondtam, hogy ezek a fogalmak, mint például a kultúra is, amelyet teljesen körülhatárolt, biztos fogalomnak gondoltunk, manapság meglehetősen illékonnyá és változékony állagúvá lettek, mert nem nagyon hiszem, hogy például a kultúrának olyan új jelenségeit, mint az internetes kultúra, vagy akár az SMS kultúra, az is egy íráskultúra, azt egy mozdulattal kiszoríthatnánk a kultúrából, és hál' Istennek azt sem gondolom, hogy nem lenne alkalma egy könyvnek arra, hogy fontossá váljon a társadalom életében. Semmi más nem szeretnék most említeni, nagyon kézenfekvő a dolog, mint a Nobel-díjat, amely tett azért, hogy ilyen esetek történhessenek, és ezzel kapcsolatosan Kertész Imre Sorstalanság című regényét. Tehát vannak csodák, kétségtelen, hogy ezek csodaszámba mennek, de nem vagyok benne biztos, hogy ez Balzac idejében nem volt ugyanekkora csoda, egy ilyen könyv ekkora sikere.
Még egy hallgatói SMS kérdése van időnk, egy hallgatónk azt kérdezi, hogy tényleg nyugat-európaiak a magyar könyvárak?
Dehogy nyugat-európaiak a magyar könyvárak. Hát tudok mondani egy friss példát, Kertész Imre új regénye 1890 forintba kerül, ez 17,4 euró az ára a néhány hét múlva megjelenő német változat.
De mondjuk arányokat tekintve, tehát az ottani fizetésekhez mérten és az itteni fizetésekhez mérten már drágáknak számítanak a könyvek, vagy még nem? Elértéke már azt az arányt?
Ez ennél bonyolultabb, hogy csak a fizetésekhez mérné az ember őket. A magyar fizetések ugye tudjuk, hogy hol vannak bizonyos esetekben az európai átlaghoz képest, és ehhez képest mondjuk azt, hogy tudjuk, hogy a vevőknek a könyvek drágák. De a könyvek költségei, előállítási költségei, azok természetesen nem a magyar fizetésekhez igazodnak, hanem egy csomó olyan paraméterhez, amelyek megegyeznek a nyugat-európai kollégák által használt paraméterekkel.
Tehát magyarul akkor azért szép lassan továbbra is még egy lassú áremelkedésre számít a piac mindenképpen a könyvárakat tekintve.
Azt gondolom, hogy igen, bár bizonyos ez könyvfajtánként változik. Tehát a szakkönyvek azok biztos, hogy még tovább fognak drágulni, a szép irodalom az egyre inkább luxus lesz, kivéve, hogyha olyan tömegtermékké tud válni a bestsellerek esetében, amelyek lejjebb viszik az árat. De már azt gondolom, hogy az albumok, a művészeti könyvek esetében nagyjából, hogy mondjam, gazdasági árak és gazdaságos árak vannak a magyar piacon is.